Tisztelt és szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy meghívtak. Engedjék meg, hogy akkor én is egy személyes mondattal kezdjem. 1991-ben Andorka Rudolf adta Demény professzor úr cikkét a kezembe, hogy Jóska, olvasd el, fontos dolgok vannak benne, majd beszéljünk róla. Úgyhogy én azóta, ugye 1992 óta próbálok erről beszélni. Most erre mosolygott a hölgy, hogy hát az már régen volt, de azt szeretném mondani, hogy a gondolatoknak meg kell érnie. Ugye Magyarországon 1988-ban, amikor bevezetődött a személyi adózás, mindenki sült bolondnak tekintette azt, aki a családi adózásról beszélt. Például engem is. És lám, ma mindenki avval egyetért, hogy a családi adózás az egy hasznos, értelmes és fontos dolog. Szerintem a magyar társadalom döntő többsége azt gondolja, hogy ez helyes. Szerintem előbb-utóbb a gyermekszámfüggő vagy kvázi családi nyugdíjrendszer is majd polgárjogot nyer, és a gondolkodást mindenki el fogja fogadni. Legyünk stílszerűek, ez lett volna a másik személyes mondatom, hogy bizony 45 éve annak, hogy én ide az Uránia TIT csillagvizsgálóba, mint kis matematikusok baráti körébe jártam, és legyünk optimisták, ugye a csillagokat nem is vizsgáljuk most már, de a biztató jövőt azért itt is látjuk, tehát szerintem van értelme a családi nyugdíjrendszerről beszélni. És a fele baráti szeretet erényét gyakorolva én most nagyon rövid próbálok lenni, mert látom, hogy mindenki fárad. Éppen ezért azoknak, akik annyira kíváncsiak, ezt a 40 diát majd elküldöm, de nem fogom bevetíteni. Viszont néhány kezdő gondolat. Mi volt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek bevezetésének indítóka? Látnivaló, hogy lényegében mindenhol az 1800-as évek végén vezetődtek be általánosan a társadalombiztosítási rendszerek, nevezetesen az ipari forradalom következtében. Az ipari forradalom szétzilálta a nagy családokat, amelyek tradicionálisan működtették a családon belül a idézőjelben tett nyugdíjrendszert. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a nyugdíjrendszer motorja ugye a tiszteld apádat és anyádat parancsolata, mert valójában ez mozgatja a világot generációról generációra. És amikor a nagy család, ugye ez a generációs szövetség megbomlik, köszönöm szépen. Amikor ez a szövetség megbomlik, akkor jól láthatólag a társadalomnak valamilyen intézményt kell erre bevezetnie, amely intézmény fogja mozgatni a árváknak és a megrokkantaknak az ellátását, meg az özvegyekét, hiszen ugye eredetileg ezek az intézmények nem öregségi rendszerek voltak, hanem árvaellátást, rokkantsági ellátást nyújtottak, és ugye a Bismarcki nyugdíjrendszer definíció szerint egy sort nem tartalmaz az öregségi nyugdíjrendszerről, hanem azt mondja, hogy munkavégző képesség elvesztésére ad ellátást, és 65 éves korában, még egyszer, 65 éves korában elveszti mindenki a munkavégző képességét, és akkor jogosult lesz automatikusan ellátásra. Tehát ugye látjuk azt, hogy ez egy másik világ, hiszen ugye ma, amikor beszélünk a 65 éves nyugdíjkorhatáról, azért ugye ez sokakban ellenérzés szül. Tehát mit látunk? Azt, hogy ezek a rendszerek bevezetődtek, viszont ezeknek a rendszereknek nagyon egyszerű alapfeltevései voltak. Az egyik alapfeltevés az volt, hogy a várható élettartam rövid, tehát átlagosan, majd erre is mutatok mindjárt ábrát, nem élünk hosszú ideig e földön. A másik alapfeltevés az, hogy az emberi életpálya egy stabil dolog, belépünk a Weissmann-Fried művekhez, és lábbal előre fogunk onnan kijönni. A harmadik alapfeltevés pedig az, hogy van egy demográfiai virágzás. Tehát magyarán mondva a következő generációt, a gyermekeket, ez egy adottságként fogja föl, nem vizsgálja, hogy milyen körülményeket, hogyan van, hanem hogy vannak gyerekek, azokat a jóisten valahogyan adja, potyognak az égből, és akkor ennek nagyon örülünk. Ugye az alapfeltevések drámaian megváltoztak azóta. Az egyik alapfeltevés ugye a bőséges gyermekáldás, látjuk, hogy ez szerte Európában, nem csak Magyarországon drámaian lecsökken. A másik alapfeltevés, hogy hála jó Istennek, egyre hosszabb életűek vagyunk a földön, ez is megmozdul. Következő dolgot szeretném önöknek megmutatni. Látni való, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek általában meg a maga a társadalom, a generációk szövetsége, és különböző transzferek mozognak különböző generációktól. Tehát a mai középkorosztály eltartja a szüleit, és felneveli a gyerekeit. És hasonlóan, hogy időben haladunk előre, ez így működik. Ugye a két típusú nyugdíjrendszert szoktunk elkülöníteni. Az egyik az úgynevezett fedezett nyugdíjrendszer, amikor minden generáció saját magára takarékoskodik, és van a másik típus, az úgynevezett felosztó, kirovó vagy folyófinanszírozású nyugdíjrendszer, amikor a generációk úgy működnek, hogy az aktívak generációinak befizetéseit megkapják az idősek, és bíznak abban az aktívak, hogy majd az ő gyerekeik eltartják őket. Ugye ez filozófiailag más, mert ugye ez annyit jelent, hogy a mi befizetéseinkkel igazából nem teremtünk jogosultságot, hiszen azok a befizetésünk arra szolgálnak, hogy visszafizessük azt az adósságot a szüleink generációjának, amiért fölneveltek bennünket, iskoláztattak bennünket, egészségügyi ellátásban részesítettek bennünket. És a gyerekneveléssel szerzünk jogosultságot arra, hogy majdan mi is kapjunk ellátásokat. Tehát látjuk azt, hogy egy nyugdíjrendszerben két típusú teljesítmény van. Ugye van az egyik típusú teljesítmény, hogy most befizetéseket teszünk, és a másik típusú teljesítmény az, hogy gyermekeket nevelünk, hogy ők majdan tudjanak befizetéseket teljesíteni. És ugye ezt a két befizetésből ugye jelenleg csak az egyiket értékeli a rendszer, nevezetesen azt, hogy mi befizetéseket teljesítünk, és azt a rendszer nem értékeli, hogy mi gyermekeket nevelünk föl, hogy számunkra is legyenek olyanok, akik befizetéseket teljesítenek. És éppen ezért, ugye itt visszaidézve professzor úr cikkét, ugye mindenképpen fontos az, hogy mind a két befizetés oldal értékelésre kerüljön. És hogy mondjam azt, hogy ez nem egy ilyen elrugaszkodott gondolat. Van egy híres német közgazdász, aki egy liberális közgazdász, ezt szeretném hangsúlyozni, ez a Hans Werner Sinn. És ő mondja azt, hogy igazából a felosztó-kirovó rendszert csak legalább két gyerekeseknek szabadna kinyitni, és a kevesebb gyermeket nevelőknek szükségképpen egy fedezett rendszerbe kellene beterelődnie, mert hiszen ők kevesebb gyereket nevelnek föl, ott szabad rendelkezési jövedelmük van, azt fel kell halmozni, azt meg kellene takarítaniuk. És akkor megint gondolkodjunk nagyon egyszerűen. Ugye ma Magyarországon durván erős gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kétharmad annyi gyereket nevelünk, mint amennyi szükséges az utánpótláshoz. Mondom, ez erős gyakorlatilag. Akkor tehát egyharmadnyi gyermeket nem nevelünk föl. Ha ez így van, akkor nagyon jól látjuk, hogy annak az egyharmad gyermek felnevelésének költségeit jelenleg megspórolja a társadalom. Ha ez így van, akkor ezt félre kéne tennünk, ezt nem szabadna fölélnünk. Ebből következően ugye a magyar, meg szerte az európai költségvetéseknek iszonyú mértékben szuficiteseknek kéne lenni. Hiszen ezt meg kéne takarítanunk, de jól látjuk, hogy ez nem igaz. Tehát mi következik ebből? Az következik ebből, hogy mindenképpen szükséges valamilyen formában összekapcsolnunk a gyermekvállalást és a nyugdíjrendszer. Záró dologként még egy gondolat, hogy Spanyolországban már létezik gyerekszámfüggő nyugdíj kiegészítés a hölgyek számára, tehát hajrá, lehetséges ez a dolog.
Dr. Mészáros Józsefet, a Magyar Államkincstár elnökének előadását hallották a nyugdíjas anyákról, nagymamákról.
Mária Rádió.
Tisztelet az édesanyáknak konferencia. Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnökének előadását hallják a főállású anyaságról.
Előjáróban szeretnék annyit elmondani, hogy ugye jelenleg ma Magyarországon a főállású anyaság intézmény az tulajdonképpen létezik, hiszen van egy gyermeknevelési támogatás, amit más néven főállású anyaságnak is szoktunk hívni. Ugye minden olyan családban, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, ott a gyermek 8 éves koráig jár a gyessel egy összegű, valljuk be kis összegű támogatás, emellett 30 órában lehet dolgozni. Megnéztük a statisztikai adatokat, és 2010 2010 óta valamelyest csökkent az igénybevevőknek a száma, és azt is megnéztük, hogy ehhez képest vannak olyan megyék, olyan területek, ahol viszont nőtt. Budapesten, Pest megyében többen vesznek igénybe ma gyermekgondozási támogatást, mint 2010-ben, viszont mondhatom azt, hogy Borsodban vagy Szabolcsban kevesebben, mint 2010-ben. Megnéztük azt is egyébként, hogy mi az átlag életkor azoknak az édesanyáknak, akik gyermeknevelési támogatásban részesülnek. Itt is láttunk területi különbségeket, méghozzá azt, hogy Budapesten, Pest megyében magasabb az átlag életkor, itt 42 év, viszont mondjuk Szabolcsban, illetve Nógrádban, ha jól emlékszem, ebben a két megyében, ott 36 év az átlag életkor. Én most nem szeretném kommentálni ezeket az adatokat, nyilván mindenki le tudja vonni a maga következtetését, hogy 2010 óta ez pontosan mit jelent a nagycsaládos családok tekintetében, úgyhogy én inkább átadnám a szót Kardosné Gyurkó Katalinnak, a Nagycsaládosok Országos Egyesületi elnökének, aki egy saját belső felmérésük, kutatásuk eredményét fogja bemutatni nekünk.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és hogyha nem baj, oda mennék, mert hogy hoztam egy prezentációt is. Köszönöm. Arra kértek, hogy szakmai vitát generáljunk, ezért az előadásomnak kettő része van. Az egyik azok a kérdések, amik a NOE keretében is megfogalmazódtak, találkoztunk vele, beszélgettünk róla, nemrég Demény Pál professzor úrral is volt szerencsénk a szakértőinkkel beszélgetni. A másik pedig valóban a NOE-nak a maga belső kutatása. Hogyha tőlünk, a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől megkérdezik azt, hogy megállítható-e a népességfogyás, és én magunkra és a tagcsaládjainkra nézek, ahol az átlag gyermekszám 3,4, akkor azt mondom, hogy persze. Ha azonban kicsit tovább nézünk, és az egész ország lakosságát nézzük, akkor valóban vannak olyan kérdések, amin el kell gondolkodni, amikre közösen kell választ találnunk, és nem csak azoknak a szakértőknek, akik most itt ülnek, hanem a szülőknek, akik gyermeket vállaltak már eddig, akiknek fiatalok vannak otthon, és maguknak a fiataloknak is. Nem szeretnék elnézést kérni, de amikor én az anyákról gondolkodtam, akkor az apákról is, hiszen az anyák nehezen tudnak kiteljesedni az édesapák nélkül, és a kutatásunk is az édesanyákról, édesapákról egyszerre fog szólni, illetve néhány kérdésben is szerintem megjelenik az édesapa is. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy három dolgot kapunk a szüleinktől. Három dolog az itt édes anyák napja közelettével is, amiért mi hálásak lehetünk, ez az élet, a testi és a lelki gondoskodás. És van, amikor ezek külön is válhatnak, és más az, akitől az életet kapjuk, és más az, akitől a testi vagy akár a lelki gondoskodást. Amikor a főállású anyasságról beszéltünk, akkor három kifejezés volt, ami felmerült. Professzor úr most mondott egy újabbat is. Az egyik az anyaság, mint hivatás. Ezt Benkő Ágota korábbi elnökünk fogalmazta meg nagyon szépen. A másik a főállású anya. És a harmadik, hogy valóban a gyermeknevelési támogatást ma a társadalmunk a főállású anyasággal azonosítja. Egy kicsit beszéljünk ezekről a kifejezésekről, mit értünk ez alatt, hogy élhetjük meg, mert nagyon fontos az, amikor egy teljes értékű munkaidőben, egyáltalán munkaidőben, tehát egy teljes értékű édesanya támogatásáról, tehát nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mindjárt elmondom, hogy miért beszélünk, akkor próbáljuk meg azonos dolgokat gondolni. És szerintem ebben fogunk is vitatkozni, hogy mik tartozhatnak az azonos dolgokba. Amikor arról beszélünk, hogy az anyaság, mint egy hivatás, hogy valóban anya vagyok-e, hogy államtitkár azt, hogy megfogalmazta, én 100%-ban úgy érzem, hogy igen. Tehát valóban szívesen feláldoznám magam a gyermekeim jobb létéért, a boldogságáért. Ez így teljesen rendben van. Amikor megkérdezték tőlem egy rövid időszakban, hogy most éppen mi a foglalkozásod, és azt mondtam, csak főállású anya. Hát igen, igénybe vettem ezt a főállású anyaságot. Az egy nagyon kellemetlen, az inkább egy hivatali dolog volt, hogy nekem ez kvázi a munkám. Tehát egy kicsit lealacsonyította magát ezt a szép anyaság, mint hivatás kifejezést, és olyan szürke hivatalnoki dologgá tette, és egyébként magával a főállású anyaság kifejezéssel, hogyha, tehát eltűntek belőle az apák. holott például a gyermeknevelési támogatást azt ugyanúgy igénybe vehetik maguk az édesapák is. Ráadásul nem is egy főállás, és akkor itt már beszélünk egy kicsit a gyetről, hanem 30 órát dolgozhatunk mellette, egy nagyon alacsony jövedelem, és a legkisebb gyermeknek a 8 éves koráig járt, tehát egy picike biztosítotti lehetőség, ami mellett az édesanyja vissza tud jutni a munkaerőpiacra. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy szükség lenne valamire, ami segíthetne azon, hogy az édesanyák munkája jobban el legyen ismerve, akkor nagyon fontos az, hogy fogalmazzuk ezt meg. Mert tiszta gondolatokra van szükség, ahhoz, hogy utána az ne keltsen se támadási felületet, se félelmet akár a fiatalokban, hogy Úristen, én biztos ezt szeretném, nekem csak ennyi jut, vagy ez egy tényleg nagyon szép dolog, amire jó szívvel igent mondok, és merem vállalni. Tehát ez az első ilyen kérdéscsoport. Egyébként a gyermeknevelési támogatásnak maga a Noé nagyon örült, hogy végre nem segélynek neveztük. Tehát nem segélyt adunk a három vagy több gyermekes családoknak, hanem egy picike támogatást, úgyhogy ez változott a kifejezés az utóbbi időben, és ez nagyon jó volt. A másik kérdéscsoport, hogy kiknek szól? Kik azok, akikre úgy gondolunk a jövőben, hogy ők ezt teljes időszakban szeretnék végezni ezt a hivatást? Feltételezünk-e több gyermeket mögötte, vagy azt mondjuk, hogy egy anyaság az első gyermekkel kezdődik? Nagyon fontos, hogy a fiatalokra gondolunk, akik ott állnak a családalapítás előtt, akik egyébként láttak már rosszabb mintákat is, és jókat is, vagy pedig arra akár a 700 ezer nőre, aki 35-40 év között van most, és még nem született meg az első gyermeke. Hol lép be az állam? Tehát ugye nagyon nagy lehetőség van a sok gondolatból egyszer csak egy tervet kovácsolni. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg, hogyha úgy tekintünk az egészre, mint egy tortára, akkor valakinek el kell döntenie, hogy ki mekkora szeletet kap a támogatásokból. Mennyi támogatást tudunk adni egy fiatal családnak, aki az életét kezdi, és meg tudja határozni, hogy igen, 4-5-6 gyermeket szeretnék, de kettőnél megálltunk. Akkor hol fognak bármilyen szabályozók az állam részéről belépni, hogyha valaki egyébként azt mondta, hogy ezt az egész teljes állású hivatást szeretné vállalni. Én azért hozok tényleg kérdéseket, mert azt mondták, hogy egy kicsit gondolkodjunk, egy kicsit vitatkozzunk majd erről. Úgyhogy remélem, hogy több emberben azért így sikerült kérdéseket. Tehát, hogy ezen egy kicsit induljunk el, hogy ezek egy nagyon érzékeny téma, az is nagyon fontos, hogy a családpolitikának, ugye mindig azt mondjuk, hogy nagyon fontos a kiszámíthatósága. Tehát bármit is fog a kormányzat bevezetni, azon változtatni, nagyon kockázatos, tehát ahogy a csoknál is voltak finomítások, de az alapjaiban nem lehetett megváltoztatni, nem lehet azt mondani, hogy ma így döntöttünk, de lehet, hogy nem volt az jó döntés, tehát akkor következetesen azt végig kell vinni. És ezekre a kérdésekre közösen kell megtalálni a választ. És akkor most pedig mi is igazából hozott családokból tudunk dolgozni, és 2 évvel ezelőtt készült a Noé-ban egy kutatás. Saját kérdőíveink voltak, konkrét kérdésekkel. 600 családot kérdeztünk meg, akiknek az egynegyede a fővárosban él, egynegyede vidéki városban, és 50%-a pedig kisebb településeken. Annyit el kell mondanom, hogy a Noé tagság az egyfelől, tehát több a középfokú és a diplomások aránya, mint mondjuk a 8 általános végzetteknek az aránya, illetve területileg lehetnek eltérések, hogy az adott megyében esetleg több a nagycsaládos, de kevesebb a Noé tag. Tehát a mi mintavételünknek a feltétele az maga a Noé tagság volt. Összesen 1717-en válaszoltak a kérdésre, és volt egy fő kérdőívünk, amit megkérdeztünk az édesanyáktól, és egy mellékkérdőívet kitöltöttek mellé az édesapák is, és a gyerekek is. Tehát 631 gyermeket kérdeztünk meg, hogy bizonyos témakörökben, például munka, otthoni feladatok ellátása, hogy élik meg, mi a véleményük, illetve hogyan élik a napjaikat. az látszik, hogy az édesapáknak a státuszuk szerint a megoszlás, hogy gyakorlatilag a megkérdezett édesapáknak a 88,5%-a teljes munkaidőben dolgozik. Nagyon kevés volt a munkanélküli, és a nyugdíjas nyilván a mi tagságunkból eredő, tehát hogy régebb volt a tagunk, tehát 30 éves az egyesületünk. Az édesanyáknál viszont, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy édesanyja csak otthon van-e, vagy pedig szüksége van egy munkára, vagy szüksége van más területen is a fejlődésre. A három vagy több gyermeket nevelő édesanyák, NOE tagok, 56,6%-a dolgozott teljes munkaidőben, és 7,2%-uk részmunkaidőben. Erről annyit kell még tenni, hogy egy három gyermekes családmodellben tudja ezt az édesanyja vállalni. A négy-öt gyermeknél már fordul az arányszám, tehát ott már több a részmunkaidős édesanyáknak a száma, vagy az otthon, tehát a háztartásbeli édesanyáknak a száma. Ki végzi a házi munkát? Ebben az az érdekes, hogy az édesapa szerint a házi munkáknak a felét megosztva végzik. Viszont... Igen. Az édesanyák 75%-a szerint viszont igazából ők. Tehát másképp ítéljük meg a dolgokat. Viszont az, hogy házi munka, ez egy elég tág fogalom, ezért mi belekérdeztünk egy-két apró kérdésbe is, például, hogy ki szervezi a nyaralásokat, illetve azt, hogy ki végzi el a kisebb javításokat. És itt azért az édesapák markánsan megjelentek, tehát, hogy leginkább ők. Tehát, igen. A kilátja el a gyerekeket, nagyon fontos, hogy eleve van egy olyan időszak, ugye, amikor tényleg a kisgyermek szopik, és az édesanyjára van ott nagyobb szüksége, de alapjáraton az látszik, hogy tehát amikor nagy családról beszélünk, leginkább házasságban élőkről beszélünk, akkor a gyermekek ellátását azt megosztják a szülők egymás között, tehát az édesanyák mellett szükség van az édesapákra is. Az elmúlt három hónapban milyen gyakran fordult elő, hogy nehéz volt teljesíteni a családi kötelezettségeit, mert túl sok időt töltött a munkájával. Én szerintem itt nagyon fontos az a kimutatás, hogy az édesapák rosszabbul érezték magukat. Tehát amellett, hogy a 60%-a az édesanyáknak három gyermek mellett dolgozik, övé a háztartás, mégis az édesapák azok, akik többször érezték azt, hogy nekik otthon lenne a helyük. Aztán a következő, voltak állítások. Az EVS az azt jelenti, hogy európai értékrend vizsgálattal néztük meg, tehát hasonlítottuk össze, hogy mennyire tér el a nagycsaládos az európai értékrendhez képest, és hogy nem csak a szülőket kérdeztük meg, hanem a fiú és a lány gyermekeket is. Tehát egy dolgozó anya képes-e meleg és biztonságot adó kapcsolatot kialakítani a gyermekeivel, mint az, aki nem dolgozik. És általában azt mondták, hogy igen. Tehát, hogy lehet. Tehát nagyon fontos, ezt ugye többször is mondtuk már, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség. És ebből én még egy kicsit azért arra is szeretnék utalni, hogy igen, tehát ahhoz, hogy egy egyén teljes legyen, ahhoz szüksége van a fizetett munkára is, szüksége van arra, hogy egy kicsit más felé tekintsen, és szüksége van a gyermekeivel való törődésre is. Viszont ez egy nagyon érdekes vélemény szintén, hogy az édesanyák és az édesapák csak... Nagyon 10%-ban mondták azt, hogy egy óvodáskorú gyermek valószínűleg megszenvedi, hogyha az édesanyja dolgozik, viszont a gyermekek azért úgy élték meg, vagy úgy ítélték meg, hogy azért nekik ott egy kicsit többre lenne szükségük, tehát tényleg családokra készítettük a kérdőívet, és nem csak egy egyént kérdeztünk meg, tehát jó ez a visszacsatolás is, és ezen is érdemes tovább gondolkodni, hogy kinek a véleménye fontos ilyenkor, hiszen ott tényleg az azonnali szükségletnél valószínű sokkal nagyobb hiány van, hogyha nincs ott az édesanyja, édesapa, míg felnőttként mi úgy ítéljük meg, hogy hát túl fogja élni ezt a napot is szendvicssel. Tehát igen. Még egy kérdésünk volt, hogy mennyire ért egyet azzal, hogy a férfiaknak ugyanannyi felelősséget kell vállalniuk az otthonért és a gyermekekért, mint a nőknek. Itt a nagyon nagy többség azt mondja, hogy egyetértés van. a mi családjaink, tehát kettőben gondolkodtak, tehát jobban boldogul kettő, mint egy. Tehát ketten igyekeznek vállalni a nagyobb családokat. Összességében ezeket csak azért szerettem volna megmutatni, mert amikor tényleg a családról, arról gondolkodunk, hogy egy édesanyának hogy lehet feladata több gyermeket vállalni, akkor talán hasznosíthatóak azok a tapasztalatok, amiket már a nagy családosok elmondtak. Azt hiszem, hogy nagyon fontos még a fiatalok bátorítása és a pozitív jövőkép, és az, hogy megmerjük mutatni, hogy jó dolog igen mondani az életre. Köszönöm.
Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnökének előadását hallották a főállású anyaságról.